dolgozi ki a legjobban azt a tartalmat, amit egyáltalán átvihetünk a túlsó partra.
Az este a házigazda Gulyás Dénes operaénekes, vendége Turi Attila építész, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. Életének 84. évében elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, színházigazgató, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Ráemlékezünk egy korábbi beszélgetés felidézésével a Nagyok műsorában. Ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jó napot Magyarország! Juhász Zsolta.
4:05 lesz 3 perc múlva, gondolkodjunk együtt ma is, nézzünk az események, a döntések és a hírek mögé, és elemezzük ki azokat részletesen, hogy tiszta képet kapjunk a valóságról. Ehhez érvekre és ellenérvekre egyaránt szükség van, derüljön ki ezekből minél több a következő majdnem másfél órában. Mai első kérdésünkben arra vagyunk kíváncsiak, hogy ellenállhatnak-e a V4 országok az unió központosítási lépéseinek. Nemrég közös megállapodást írtak alá a visegrádi országok Tatán. És ön szerint kinek, mikor és hogyan kell ellenőriztetni a kéményét, és milyen problémák adódhatnak, ha a kémény nem megfelelően működik? A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A telefonszámunk 061-759-5200, az SMS számunk pedig 0630-9666. A mai műsor szerkesztője Tarics Péter. A visegrádi országok parlamentjeinek külügyi és európai ügyek bizottsági elnökei kedden közös megállapodásban rögzítették álláspontjukat az Európai Unió következő 7 éves költségvetéséről, biztonságpolitikai kérdésekről, az EU bővítéséről és az együttműködés lehetőségeinek bővítéséről. A magyar V4-es elnökség utolsó napján aláírt dokumentumban a tagállamok elfogadtak egy minimum feltételrendszert, mely a közös érdekeket tükrözi. Ebben szerepel az agrárpolitika, a kohéziós politika és a versenyképesség megerősítése. Mit mondanak önök? Hívjanak minket, írjanak SMS-t, és amíg tárcsáznak, hallgassuk meg Márta Renátó összefoglalójának egy részletét a V4-ek korábbi gödöllői találkozójáról, amely a V4-ek magazinjában hangzott el.
35 évvel ezelőtt alapították újra, több száz év múltán a visegrádi országok együttműködését. Az utóbbi esztendőkben az alsóbb szinteken, a gazdasági és kulturális szférában zavartalannak látszott a közös munka, ám az aktuál politikai turbulencia, illetve az orosz-ukrán háború megítélése kissé megtépázta a négy ország egymás közötti viszonyát, főképp a diplomáciában, gátolva ezzel közös érdekeink képviseletét az Európai Unióban. Magyar Péter miniszterelnök, mint a V4-ek soros elnökségét betöltő ország vezetője, a hét elején Gödöllőn látta vendégül Lengyelország, Csehország és Szlovákia kormányfőit, s a csúcs találkozón több, már-már történelmi jelentőségű kijelentés, sőt, célkitűzés fogalmazódott meg. A csúcs találkozó végén mind a négy vezető egyetértett abban, hogy a közép-európai országoknak erősebb együttműködésre van szükségük, és közösen kell fellépniük az Európai Unión belül. A négy ország együttműködése akkor lehet sikeres, ha gyakorlati eredményeket tudnak felmutatni polgáraik számára. Ilyen eredmény lehetne a négy állam fővárosai közötti gyors vasúthálózat megépítése. Az Európai Unión belül a közép-európai térségben mintegy 65 millió lélekszámú népesség él, s ezek az országok, elsősorban is Lengyelország, jelentős gazdasági erőt képviselnek Európában. A cél olyan V4-es együttműködés felépítése, amely erős és hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-5200.
Mekkora ereje lehet tehát a V4-eknek az európai közösségben? Erről is beszélgetünk hallgatóinkkal, és vendégünkkel, Stier Gábor külpolitikai újságíróval, politikai elemzővel. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Hogy mekkora ereje lehet? Hát egyrészt mutatják a számok, tehát amelyek itt a fölvezetésben is elhangzottak. Másrészt azok a azok a múltbeli tapasztalatok, hogy amikor a visegrádi együttműködés nagyon jobban működött, jól működött, akkor például a nagyok, például Nikolás Sárközi, hát nagyon is nehezményezték azt, hogy minden egyes uniós csúcstalálkozó előtt a visegrádiak egyeztették az álláspontjaikat, és ez az elégedetlenség közvetetten nagyon is mutatta azt, hogy igen, van lobby ereje a visegrádiaknak. Feltéve, ha együtt tudnak működni. A visegrádi együttműködést folyamatosan a fennállása óta terhelték a ideológiai különbségek. Tehát, hogyha az országok egyikében, vagy másikában, vagy különböző irányultságú kormányok voltak, akkor tudott legjobban működni, mikor nagyjából azonos gondolkodású kabinetek, kormányok irányították az országokat. Aztán 2022 után a háború megítélése, Ukrajna támogatásának megítélése, vagy mikéntje, egy újabb teherként jelent meg, és ezt, amíg még a Kaczyński fémjelezte PISZ, tehát a jogi és igazságosság volt a lengyel, vagy irányította Lengyelországot, tehát addig szőnyeg alá tudták söpörni, tehát a közös kihívásokra és érdekekre tudtak koncentrálni. Aztán, mikor már emellett a kérdés mellett megjelent az ideológiai különbség is, tehát Donald Tusk győzelmével, akkor egyértelműen lefagyott ha csak a legutóbbi időket nézzük. Aztán, hogyha a 90-es éveket korábban, például a magyar-szlovák ellentétek Mecsiár idején, hát nem nagyon működött a visegrádi együttműködés. Szóval, de ha a legutóbbi időt nézzük, akkor most azzal, hogy Magyarországon kormányváltás történt, tehát ez az ideológiai teher, ha úgy tetszik, ez lekerült. Tehát új lendületet kaphat a visegrádi együttműködés, és én úgy látom, hogy ezt mind a négy ország szeretné is. Szeretné, hogy egyfajta lendület újraéledjen ez az együttműködés, mert nagyon is vannak olyan pontok, amelyben együtt kell működnünk, a migrációtól kezdve a költségvetésig, ahogy elhangzott, az uniós költségvetésig, az agrártámogatásokig, az infrastruktúrális beruházásokig, tehát rengeteg olyan dolog van, ami hát közös kihívás ezelőtt a térség előtt, és hát azt is át kell gondolni, hogy ez a térség hogy viszonyul Ukrajnához. Egyébként itt erről meg lehet külön szót ejteni, mert ez továbbra is egy nagyon-nagyon fontos kérdés lesz, de azok a viták, amelyek most a Lengyelország és Ukrajna között hát fölélénkültek, ezek nem csak a történelemről szólnak, hanem arról is, hogy nézzen ki Közép- és Kelet-Európa. Kik legyenek azok, akik, hogy úgy fogalmazzak, fújják a passzát szeletet, ki legyen a domináns, mely csoportosulások, vagy mely országok legyenek a dominánsak, amelyek ezt a térséget irányítják, dominálják, és hát ebben Lengyelország most ütközik Ukrajnával, már bizonyos érdekek meg azonosak, tehát pontosan ez a teher is, én úgy vélem, hogy lekerül, mert az érdekek azt kívánják, hogy meg úgy hozták, hogy ez a négy ország most ebben a kérdésben is egy kicsit közelebb került egymáshoz.
Aztán majd arról is érdemes beszélni, hogy ezek a különböző központosítási törekvések, ha vannak, akkor ezek hogy alakulnak, illetve hogy a V4 hogy tud majd föllépni, de mindezesetre ez egy új fejezet tényleg, amit itt most Gábor elmondott az elmúlt 35 évet, gyorsan összefog. Tehát ez a most kialakuló dolog, hogy akkor az ideológiai tehertől megszabadultak az országok vezetői, és akkor indulhat innentől kezdve a közös gondolkodás a gyakorlatban is, legyen szó akár agrárpolitikáról, vagy kohéziós politikáról, vagy a versenyképességről. De mi a véleménye erről, kedves hallgatóinknak? Az üzenetek azok érkeznek. Hallgassuk meg mai első témánk első hozzászólóját, Miklóst. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm Stier Gábor urat is, tisztelem a véleményét, de sajnos nem értek vele egyet. Ugyanis ha a folyamatokat nézem, akkor azt látom, hogy Brüsszelből Tuskot hazaküldik Lengyelországba azért, hogy kerüljön hatalomra, ezt meg is szervezik, és utána verje szét a lengyel demokráciát. Megtette. Amikor Magyar Péter, ez a Facebook huszár hatalomra került, mindegy, hogy milyen módon, első útja Lengyelországba vezetett, ott nyilván a tapasztalatokat átvette Tusktól, és megkapta a forgatókönyvet arra, hogy verje szét a magyar demokráciát. Ez folyamatban van. Továbbá ez a szövetség, a V4-ek, ez valóban erős volt valamikor, de most én nem látom az ideológiai tehernek a lekerülését a szövetségről, ugyanis a két másik ország, Csehország és Szlovákia vezetői, azok kitűnően együtt tudtak működni Orbán kabinettel is. Ha most ugyanezt megteszik az ideológiai különbözőségek ellenére Tuskkal és Magyar Péterrel, akkor az már egészen más színben tűnik föl nekem. Tehát az azonos gondolkodású kabinetek helyzete szerintem most nem áll föl. Most Magyar Péter szerepe az, hogy szétverje a magyar demokráciát, ahogy Tusk megcsinálta, és attól kezdve...
Én nem tudom, hogy ez most hogy jön ide, tehát egy hónapos kormányzás után a demokrácia szétverése, ilyen törekvéseket nem nagyon látni, meg igazából a Lengyelországot, ha nézzük, akkor ott a jelenlegi kormányzó párt a népszerűbb, mint az ellenzék, tehát szerintem most maradjunk ennél a helyzetnél, ne vigyük félre a beszélgetést. Tehát a V4-ek, itt elmondta szakértőnk, hogy az ideológiai különbségek azok lekerültek. Tehát itt gyakorlatilag most van egy közös gondolkodás.
Hadd reagálják, üdvözlöm a kedves hallgatót, és hadd reagálják arra, amikor azt említette, hogy nem igaz az, hogy az ideológiai különbségek lekerültek volna. Azért az látszik, hogy André Babisnak vagy Robert Ficónak a belpolitikai mozgástere, ebből fakadóan külpolitikája is, a hasonlóságok ellenére kicsit más volt, mint Orbán Viktor Magyarországáé, tehát Orbán Viktor kormányáé. Tehát ha nézzük az Európai Uniós kérdéseket, vagy ott, ahogy fölléptek, addig nem tudtak, nem is akartak elmenni, mint Orbán. Nem volt kétharmados felhatalmazásuk. Tehát, és amellett ott van az, hogy a csehek és a lengyelek azért nagyon sok tekintetben végig ideológiai, különböző kormányok idején is azért megértették egymást, és látjuk ezt a mostani gödöllői találkozót is, hogy igen, érezhető a különbség, de ezen fölül tudnak emelkedni a kormányok, és a közös pontokat keresik. Tehát Babis is, Ficó is, és a Magyar Péter és Donát Tusk is. Ezeket a közös pontokat, magyarán a közös európai érdekeket, amiért lobbizni kell, mert mindenki jól járhat azzal, ha sikeresen lobbiznak ezek az országok, az Európai Unióban, Európai Unión belül. És ellent lehet-e tartani, itt elhangzott a központosításnak, és a közép-európai érdek az, hogy ez az Európai Unió, vagy a jövő Európai Uniója azért az Európai Egyesült Államok legyen. Tehát a regionális érdekeket meg tudják védeni. Sőt, mondok még egy dolgot, azért ez akár kormányoktól függően, vagy ideológiáktól függően is igaz, hogy Közép-Európa impulzust tud adni a mély, nagyon-nagyon mély válságban lévő Európai Uniónak, tehát itt annak ellenére, hogy vannak olyan kormányok, például Tusk kormánya, amelyik jobbközé, balliberális, és mondjuk hát azért alapvetően más gondolkodású, mint Babis vagy Ficó kormányáé. Azt most a magyar kormányt nem mondom, mert majd meglátjuk. Tehát én még számomra még több a kérdés, mint a válasz, hogy hogyan írjuk le majd a magyar kormány irányultságát. Tehát az is egy összekötő kapocs, hogy ez a térség nem csak a gazdasági érdekek mentén tud lobbizni, hanem olyan értelemben is befolyása lehet az Európai Unióban, hogy új impulzust, új lendületet tud adni, ha akar, ennek a válságban lévő európai intézményrendszernek.
Ami nagyon fontos itt, hogy azért a jelenlegi V4, az új összetételű V4, ha lehet így fogalmazni, mindegyik miniszterelnöke, így a magyar miniszterelnök is azt mondta, hogy a nemzeti érdekekkel ellentétes döntéseket nem fognak elfogadni. Tehát legyen szó itt akár Ukrajnáról, a gazdasági vagy agrárköltségvetés megnyírválásáról, vagy minden olyan dologról, ami káros lehet, akár a magyar, akár mondjuk a V4-ek szempontjából. És a többi miniszterelnök is ugyanezt hangsúlyozta. Tehát ez egy szintén egy olyan előrelépés, amit, hogyha most nézzük az elmúlt 35 évben, hogy Meciártól kezdve milyen feszültségek szedték szét az akkori V4-eket.
Én remélem, hogy ez így is lesz, és nem csak szép szavakat hallunk. És egyébként, ha egy hónappal ezelőtt, másfél hónappal ezelőtt beszélgettünk, akkor kevésbé lettem volna optimista, mert például az ukrán kérdés az, akkor még azt mondtam volna, hogy sokkal inkább megosztja ezt a négy országot, mint most. Tehát maguk az ukránok intézték el, hogy például Lengyelország egyet hátralépjen, mert látja azt, hogy Ukrajna nem csak szövetségese, hanem kihívás is, versenytárs is számára, tehát ez az új helyzet, ez sokkal inkább tolhatja a lengyeleket a visegrádi együttműködés felé, mert ugye másfél hónappal ezelőtt még arról beszéltek, hogy az ukránokat is be kell vonni a visegrádi együttműködésbe, akkor pedig azt mondtam volna, hogy akkor jó, akkor itt van vége. Azt viszont egy nagyon érdekes gondolatnak tartom, amit Magyar Péter vetett fel, hogy Ausztria felé nyitni, tehát a közép-európaiságot egy kicsit olyan irányban, mint a 90-es évek első felében volt a közép-európai kezdeményezés, és abban nem csak Ausztria, hanem Szlovénia, vagy éppen Olaszországnak egy-két régiója is belefér.
Na, ez is egy érdekes dolog lesz a nyitás kérdése, meg az is tulajdonképpen, amit most a V4-ek vezetői mondtak, hogy Ukrajna az érdem alapon csatlakozhat, tehát nem az a fordított, amiről Brüsszelben beszélnek, hogy akkor előtte csatlakozzon, és majd akkor utána teljesíti a követelményeket, de hát azért most az Európai Unióban sincs egység erről, meg igazából nem is volt, de ez is majd legyen egy külön téma, még a hírek előtt Attilát hallgassuk meg. Jó napot kívánok Attilának, ha itt van még.
Igen, jó napot kívánok! Szeretettel üdvözlök mindenkit. Hát nagyon gyorsan fogok beszélni. Tehát én örülnék, hogyha tényleg, hogy megint együttműködne ez a V4-es, de viszont azt kell eldönteniük a V4-eseknek, hogy gazdaságilag, politikailag, vagy csak kultúrában, sportban akarnak együttműködni. Tehát ez nagyon-nagyon nagy különbségeket tud aztán tenni. Tehát ezt az elején el kell nekik dönteni, és én szerintem először is a választási rendszert kellene nekik egyeztetni, hogy egyforma legyen a választási rendszer, hogy ne legyenek a pártok közt nagyon nagy különbség, mert hogyha valamilyen változás lesz, akkor megint a V4-ese, tehát megszakadnának is. Én
hát ez a demokrácia, ezt a választók döntik el, hogy milyen kormányok alakulnak.
De igen, de viszont a választási szisztém, az én szerintem azt úgy kellene, mint a Svájcba. A három nemzet van ott, tehát itt, hogyha a négy országból, tehát ott kellene formálni, azt átvenni a svájci választási rendszer.
Ez kicsit bonyolult, ez másfajta kultúra, úgyhogy szerintem ebben most ne menjünk bele, meg ne is vigyük félre a beszélgetésünket, hiszen itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a bővítés, és hogy esetleg vannak-e centrista törekvések, úgyhogy ezzel folytatjuk ezzel is hamarosan, de most halljuk, hogy mi történt itthon és a nagyvilágban. Híreink következnek, a bemondó Garami Zsuzsa.
Csaknem 5 milliárd forintért bérelt magánrepülőt hivatali útjaihoz Szijjártó Péter 2022 és 2026 között. A korábbi külügyminiszter 53 alkalommal utazott így, a többi között Washingtonba, New Yorkba, Pekingbe, Türkmenisztánba és a Fülöp-szigetekre, tájékoztatott a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, hogy a repülőgép bérlésekkel kapcsolatban megvizsgálják a büntetőjogi felelősség kérdését is. Új villamos vonal épül a fővárosban a Szentgellér tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamos hálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közműkiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamos vonalnak 2029-re kell elkészülnie. Derbit és divatfesztivált rendeznek a hétvégén a Kincsen Parkban. Holnap délután az ügetők és az angol agarak versenyeznek, vasárnap a 3 éves angol telivérek legfontosabb futamát, a 104. magyar galopp derbit tartják. Az érdeklődők emellett póni és tacskó versennyel, gyerekprogramokkal és divat mustrával is várják, az esemény ingyenes. Úszóverseny miatt vasárnap délelőtt nem közlekedhetnek a hajók a Duna-Szentendrei szakaszán. Az indulók egyesével rajtolnak, majd a hatóságok ezért reggel 9 órától délig teljes hálú hajózárat rendelnek el. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak, a versenyzők több mint 5 kilométert tesznek meg a nyílt vizen. A Dunántúlon, valamint az északi középhegységben többfelé borult másút derült az ég, délután a felhősebb tájakon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, holnap már országszerte napos idő várható eső nélkül, napközben 25-30 fok várható. A híradást Gál Andrea szerkesztette.
Jó napot Magyarország, Juhász Zsolta.
Mai témáink a következők. Mit gondol, ellenállhatnak-e a V4 országok az unió központosítási lépéseinek? Nemrég közös megállapodást írtak alá a visegrádi országok Tatán. És ön szerint kinek, mikor és hogyan kell ellenőriztetni kéményét, és milyen problémák adódhatnak, ha a kémény nem megfelelően működik? Szakértő vendégünk továbbra is Tír Gábor, külpolitikai újságíró, politikai elemző, és mielőtt folytatnánk, hallgassunk meg egy részletet a Napkérdése című műsorunk korábbi adásából, amelyben Póca István politikai elemző mondta el a gondolatait e témában.
Mennyire erős ez a mostani szövetség? Mondhatjuk-e ezt erősnek, hiszen azt tudjuk, hogy a V4 történetében voltak különböző hullámvölgyek, törések. Most így, ha ezt a 4 embert megnézzük egymás mellett, mennyire lehet ez erős szövetség?
Amit láttunk, az első körben és leginkább egy V4 nosztalgia volt, de hogy megértsük, hogy miért beszélek erről, szerintem egy picit utazzunk vissza időbe. Méghozzá egészen az 1990-es évekig, amikor ugye a V4 együttműködés, hát ugye ez nézőpont kérdés, hogy életre hívásra került, vagy pedig felújításra került. Ugye itt hát azért volt egy fajta együttműködés, csak nyilván nem 4 ország között, ugye történelmi okokból, és hát ugye erre hivatkozva, ezt alapul véve fogalmazódott meg a 4 országnak az igénye arra, hogy akkor ezt az együttműködést, ezt fel kell újítani, meg kell erősíteni, és ez egy jó lehetőség. Ez az együttműködés egy olyan együttműködés volt, amely eleinte az országokat előmozdította az Európai Uniósnak az euróatlanti integrációban. És egyébként az együttműködésnek ez is volt a cél, hogy az országok egymást húzzák, és közösen tudjanak fellépni annak érdekében, hogy felgyorsítsák a különböző csatlakozási folyamatokat. Ugye bizony ennek mindig van egy aktuál politikai vonzata. Ez az aktuál politikai vonzat pedig ugye azon múlik, hogy az adott országoknak az államfői milyen kapcsolatot ápolnak egymással. És ugye itt szóba jön, vagy amire visszautalnék, ugye, hogy szerintem az egy ősbűn volt a V4 szempontjából, hogy nem intézményesítették az együttműködést, mert gyakorlatilag kitették az aktuális politikai kapcsolatoknak, meg az aktuális személyes kapcsolatoknak, és ugye a V4 egészen jól működött addig, amíg a lengyeleknél nem történt egy nagy politikai változás, és az egyértelműen Brüsszel párti Donald Tuskot választották meg ugye Lengyelországban, ugye Csehországban is volt változás, és gyakorlatilag a V4 szétesett V2+2-re, Szlovákia, Magyarország kontra Csehország és Lengyelország. Amit most látunk, az gyakorlatilag az, hogy újra ez együttműködés kezd éledni, de ugye itt már abból a szempontból, hogy azért, mert hogy hát ugye új felek fújnak, és a lengyelek úgy érezték, hogy Magyarországon ugyanaz a Brüsszel barát álláspont jelent meg, és kerekedett felül, amivel a lengyelek is gondolkodtak eddig, és a szlovákok, meg a csehek, meg pragmatikusan szemlélik ezt az együttműködést.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
No, tehát hogyan lehet egy ilyen erős szövetség, ez az intézményesített együttműködés, ez most ebben az új formában működhet-e?
A Visegrádi Együttműködés intézményesítése időről időre napirendre került, vagy fölmerült. És időről időre ezt lesöpörték az asztalról. Tehát én azt látom, hogy érdekes gondolat, és valóban, ahogy a bejátszásban is elhangzott, a politikai nézetkülönbségeket, az aktuál politikai különbségeket tompítani tudta volna, vagy tudná, egyfajta intézményesítés. Ez azonban talán azért is, hát egyrészt nem reális, mert egyik ország sem akarja, én úgy látom, hogy ez intézményesüljön. És hogy miért nem akarja, mert talán az egyik ilyen negatív példa az, hogy maga az Európai Unió. Tehát az intézményesülésben azt látják, hogy még több dolog veszik el. És én ebben látok igazságot, és tehát van mellette és ellene szóló érv is, ugyanakkor a regionális közös érdekek, ezek intézményesülés nélkül is, meg a történelmi múlt, tehát kezdjük azzal, történelmi múlt, a népek, a négy ország népei, lakossága közti hasonlóságok, mentalitásbeli hasonlóságok, ezek megfelelő alapot nyújtanak, amelyre alapozva a regionális érdekeket, ha akarják, érvényesíteni lehet. És egy racionális politikai formáció, tehát mondjuk minden országban, ha racionálisan gondolkodnak, akkor ezeket a közös regionális érdekeket intézményesülés nélkül is lehet érvényesíteni. És általában meg is próbálták. Tehát nem véletlen az, hogy amikor válságban volt a visegrádi együttműködés, a társadalmak szintjén akkor sem tört meg annyira. Az annyirát hozzáteszem, mert az utóbbi időben azért a magyar-lengyel viszonyban ez már nem teljesen volt igaz, de azért ez működött kulturális szinten, a társadalmak szintjén, még hogyha rosszabbak is voltak mondjuk a szimpátia mutatók bizonyos időszakokban. Egy szó mint száz, ami a lényeg, hogy nem rossz fölvetés vagy gondolat, hogy intézményesüljön, de nem reális. A regionalizmus viszont ezt kiválthatja. Tehát azok a közös érdekek, ezek összetarthatják így is ezt a négy országot, ezt az együttműködést.
Hallgatóink is azt írják, hogy azért szavazzunk bizalmat, mert hogy ez még most kezdődött igazából, igen. Tehát most új elnök van, leköszönte a magyar elnökség, és hogy igazából akik végigkövették az ünnepélyes ceremóniát, azok is azt látták, hogy lekerült ez az ideológiai teher, és hogy ez gyakorlatilag a négy országot egy tovább lépett a korábbi 30 éves sok nehézséggel terhelt gyakorlaton, hogy felismerték a vezetők, hogy nem ez alapján kell a továbbiakban a V4-eket üzemeltetni, működtetni. Már csak azért sem, hogyha belegondolunk, mert itt tényleg azért ez az uniós költségvetés már nem az, mint a korábbiak, tehát sokat szűkült, és egyre nagyobb a gazdasági nehézség az összességében Európában, tehát hogyha nézzük akár csak úgy az agrárpolitikát, vagy hogy hova jutott versenyképesség szempontjából az Unió, mennyit esett a nemzetközi rangsorokban, de ami még itt fontos lehet, hogy amit itt írnak a hallgatóink is, hogy tehát hogy milyen irányban kiépíteni, és mindjárt akkor erről beszélgetünk, mert itt vannak különböző, hogy Ausztriával jó lenne, vagy nem jó lenne, van, aki már mondjuk Németországot is szeretné, hogy legyen része ennek a közép-európai összefogásnak, mások azt mondják, hogy jó ez, ha így megmarad, mert hogy mindig így volt igazából életképes, meg ennek van hagyománya, de mi a véleménye mindenről, illetve az, ami még nem hangzott el arról is, István kedves hallgatónknak, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! A szakértőnek volt egy kérdése, hogy ki fújja a passzát szelet. Most minden országban az emberek megválasztják demokrácia címmel a vezetőiket. De ez nem demokrácia, hogy ígérnek össze-vissza mindent, és az emberek gyakorlatilag egy másodperces demokraták 4 évenként. Ez így nem működik. Vezetőt, csak is erkölcsöset és tisztánlátót szabadna választani. Jelen pillanatban vezetőink korruptak és zsarolhatóak. Ez kimerem jelenteni mindenhol, bármelyik országban, de
most én azt mondom, hogy tartsuk tiszteletbe a választók döntését, a korábbi döntéseket, mostani döntéseket is, akár Szlovákia, akár Lengyelország vagy Csehország esetében. Beszéljünk inkább arról, hogy gyakorlatilag mennyire erősek a V4 országok ön szerint, tehát Brüsszelben mennyire tudja képviselni az érdekeiket.
Mindjárt mondom, gyakorlatilag az V4-es országok belőlünk táplálkoznak, 14 azt hiszem lengyel magyar falu jutott még Lengyelországnak is. Soha nem fognak úgy gondolkodni, hogy ez megváltozzon. Én pedig úgy gondolkodom, hogy igenis vissza lehet békésen mindent hozni. Ahhoz semmi más nem kell, teljesen tiszta erkölcsös gondolkodás, kitenni az asztalra kártyáinkat, a teremtő elé is, mert azt mondja, hogy ki a fújja passzát szelet. Hát az isteni törvények fújják, amit az emberek nem ismernek. Mihelyt megismerik, ez az ország ki fog ebből a kátyúból, ebből a mocsárból lábolni, és példát fog adni az egész országnak. De ehhez semmi más nem kell, mikrofon kell, végre tisztán magyarul beszélni, hogy mindazok a megtévesztett választók végre felébredjenek, és azt mondják, némán összefogva, hogy elég volt a hazugságokból, a hitványságból, a lopásból. Egy irányunk van nekünk sem keletre, sem nyugatra, fölfelé. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Végül is akkor tulajdonképpen itt most a Brüsszel felé gyakorlatilag, vagy Brüsszel irányából van valami egyfajta ilyen visszafogottság miatt, vagy félelemmel nézik a V4-eket? Hogy látja?
Még mielőtt válaszolnék, csak egyetlen egy fél mondattal hadd reagáljak itt a kedves hallgatónak bizonyos kijelentéseire, hogy ha ez a 4 ország a történelmi sérelmeket veszi elő, akkor esély nincs arra, hogy közösen lépjen föl. Tehát amikor ezek a sérelmek kerültek bármilyen mértékben is előtérbe, akkor az nem működött ez a V4-es család. Az nagyon jó kérdés, hogy mit akar Brüsszel. Ugye egy központ mindig leginkább megosztana. És hogyha nézzük a visegrádi együttműködés elmúlt 35 évét, akkor azt látjuk, hogy időre próbálták megosztani mindenhonnan. Tehát Brüsszelből is. Mert könnyebb kezelni, leszalámízva ezeket az országokat, mintha együtt összefognak. Tehát ez is lehet az ereje. Meg ezt ismerheti föl minden, is ismerte föl időről időre mind a 4 ország, hogy együtt hatékonyabbak vagyunk. De azt tudomásul kell venni, hogy vannak más érdekek is. Brüsszel érdeke sokkal inkább az, hogy ezek az országok ne tudjanak annyira összefogni, mert ha nagyon-nagyon jól és hatékonyan érvényesítik az érdekeiket, az nem okvetlenül jó másoknak. De itt látjuk, hogy különböző regionális együttműködések vannak az Európai Unión belül, és az Európai Unió is sokszínű. Megvannak a mediterrán érdekek, a Benelux érdekek, az északi érdekek, és akkor még nem beszéltem olyan geopolitikai összefonódásokról, mint a az EU-n kívüli London, Varsó, Baltiak és Kijev tengely, tehát sok minden van, ami megoszt. De hogyha ha mi, tehát ez a négy ország, és egyébként én logikusnak tartanám, vagy nem tartanám rossznak, hogy más történelmi keretekben, mondjuk akár a monarchiát nézzük, kiegészülve mondjuk Ausztriával, másokkal is, tehát ez a lobbyerő tudna erősödni. És a pragmatizmus az, ami össze tudja fogni ezt az együttműködést. Tehát az intézményesülés nincs, arról beszéltünk, akkor a pragmatikus hozzáállás, tehát azokat a közös pontokat kell megtalálni, amelyekben egyet tudunk érteni, és érvényesíteni tudjuk, mert ez már akkor egy szavazati arányban is komoly tényező Brüsszelben, és én azt mondom, hogy erre kell koncentrálni. Tehát nem a megosztó kérdésekre, hanem az, ami egyesít bennünket, és azokra a közös kihívásokra. És akkor van esélyünk. De azt vegyük tudomásul, hogy mindig lesznek ellenérdekeltek. Például Brüsszel is.
Így van, de a Brüsszelnek se könnyű, mert ugye akkor a déli országok északi, tehát azért másutt is vannak ilyen V4-ekhez hasonló közösségek. Mi a véleménye Miklósnak mindenről? Jó napot kívánok!
Kívánok, tisztelettel és szeretettel köszöntöm és minden hallgatót. Nagyon érdekesek voltak a Stiller úrnak is a hozzászólás. Régi hallottam ilyen sok jó hozzászólást, és ez az esemény most olyan, hogy ez Európában a legnagyobb problémás. Én elhiszem, hogy a V4-ek hátul szándékkal jót akarnak még egymás, de itt csak nem zárhatjuk ki, hogy Magyarország, ugye most került új kormány Lengyelországba is, mások a gazdasági dolgok, más is a politika, ugye a lengyeleknél is ott van az ukrán háború, ott is másképp csapódik le nálunk is, majd a mezőgazdasági termékek jövetele, menetele, és itt legfontosabb az, hogy Brüsszel mennyire engedi ezt meg. Mert ha a V4-ek olyan erősek lennének, mint az elejében még négy más, akkor biztos, hogy egyre sűrűbben az Unió ellen kerülnének, mert ugye ott Nyugat-Európához tartozik az Unió, mi meg Kelet-Európához tartozik ez a négy ország. Itt soha nem lesz egyetértés
százszázalékosan.
Vagy Közép-Európa, bocsánat, elnézést. Tehát itt nem lesz soha egyetértés, mert az elmúlt évszázadokban sem volt soha, hogy Európa mindig erdeszemmel nézett mi ránk egy kicsikét. Mások voltak az elméletek, azok gyarmattartók voltak, mi nem azok voltunk. Tehát itt ideológia nem lehet kizárni. Tehát én a jó szándékot feltételezem, de borzasztó be vagyunk kötve Brüsszelnek. Most Magyarország, nagyon Lengyelország úgy látom, hogy próbál kiállni, és gratulálok neki, ha mink is esetleg eljutunk oda.
Miből próbál kihátrálni?
Hát, hogy nem egészen azt akarja, ami az ukrán háborúval kapcsolatban, amit Brüsszel diktál, mert másképp zajlik nála is le az ukrán háborúnak a költségvetése, stb. Mezőgazdasága, félő is a rengeteg ukrán termékektől, meg még más. Tehát van egy kis ellentét. Nálunk még egyelőre teljes egyetértés van az Unióval. Tehát még mindent találíztunk, idáig is behódoltunk.
Nem hódoltunk be semminek, tehát ez nem igazán érthető. Akkor ezt egy kicsit tegyük akkor helyre.
Kezdjük azzal, hogy Lengyelország jelenlegi kormánya egyértelműen Brüsszel párti, Európa párti. Egyébként itt jegyezném meg, hogy sem Magyarország előző kormánya, sem Lengyelország előző kormánya nem volt Európa ellenes. Csak másképp képzelte el Európa jövőjét. Tehát ez óriási különbség. Viszont a mostani kormány, a lengyel kormányról beszélek, nagyon-nagyon jó kapcsolatokat ápol Brüsszellel. Tehát Tusk egyértelműen kötődik, hát dolgozott is ott, kötődik a brüsszeli elithez. Ennek vannak előnyei, vannak hátrányai. Abban igaza van a kedves hallgatónak, hogy egyre inkább előtérbe kerülnek azok a központtal szembeni, vagy a fősodorral szembeni lengyel érdekek, amelyek például Ukrajna-Európai Uniós csatlakozását érintik. Az egyik az, amiről már tettem említést, az az, hogy Ukrajna geopolitikai európai ambíciói hát ütköznek a lengyel középhatalmi ambíciókkal. Ha lejjebb megyünk, igen, Lengyelországnak ugyanúgy nem érdeke az ukrán mezőgazdasági termékek beözöllése, mint Magyarországnak, Szlovákiának vagy Csehországnak.
Ezt ki is jelentették ezek az országok Bulgáriával együtt.
Így van. És most már, hangsúlyozom, hogy most már úgy látom, hogy Lengyelország is egyre inkább lassítaná Ukrajna európai integrációját, már az első pont miatt is, hogy hát ez versenytárs is, és az utóbbi időben azért Ukrajna, hát már kicsit besokaltak tőle a lengyelek is, hogy már mindent akar, átnyúl a fejük fölött. Lengyelország egyébként úgy képzelte el, hogy majd ő lesz a pátyolgatója Ukrajnának, és ő hozza be az Európai Unióba, ezzel megmarad a befolyása, a lobby ereje. Kijev viszont úgy tűnik, hogy mintha átnyúlna a Lengyelország feje fölött, Európa irányába is, és az Egyesült Államok irányába is. Ez már, én ezt jó dolognak tartom, mert fölébredtek a lengyelek, és fölértékelheti ez a dolog, ez a versenyhelyzet, a közép-európai együttműködést, és még egy dolog, azért vannak itt különböző együttműködések, akár ebben a térségben is, a lengyelek sokáig sokkal inkább a három tenger együttműködést, amit mondjam, 10 ország együttműködése, a Balti tengertől az Adriai és a Fekete tengerig, tehát ezekkel is valamit kezdeni kell, hogy azok a regionális együttműködések hogy viszonyulnak egymáshoz. Ebben a tekintetben is, hogyha mondjuk egy Ausztriával kiegészülnek a visegrádiak, akár formálisan, akár informálisan, egyfajta ellensúly lehet a három tenger kezdeményezéssel szemben, tehát fölértékelheti Visegrádot.
Meg hát arról nem is beszélve, hogy a V4 országok továbbra is kitartanak amellett, hogy ukrán termékek ne jöjjenek.
Abszolút közös érdek. Tehát ez közös érdek, akkor az agrártámogatások kérdése, ez egyébként nem csak, tehát nem csak regionális lobbik vannak, e tekintetben Franciaországgal is együtt tudunk működni, mert hát minden olyan országgal, ahol a mezőgazdaságnak van fontos szerepe.
Meg a másik még, ami így fontos, így a V4-ek szempontjából, hogy tehát az érdem alapú csatlakozás, amiről itt sok hallgatónk is írt, hogy ez lehetne a V4-ek másik erőssége, túl azon lobbizni, hogy az agrártermékeknél, tehát vagy az agrártámogatásoknál, hogy ne olvasszák be, és ne külön kezeljék, vagy illetve mással együtt kezeljék, hanem az is, hogy tulajdonképpen az érdem alapú csatlakozás.
Igen, itt van egyfajta józanodás a lengyel politikában, tehát az érdekek ütközése miatt, ugyanakkor azért azt is érteni kell, meg látni kell, hogy Lengyelországnak egyrészt biztonsági megfontolásokból érdeke az, hogy Ukrajna minél inkább minél gyorsabban, minél hatékonyabban csatlakozzon az Európai Unióhoz, mert úgy gondolják, hogy az a geopolitikai érdek, hogy Oroszországot föltartóztatni, nyomás alatt tartani, és ez ütközik, ez a geopolitikai érdek ütközik egy másik geopolitikai érdekkel, plusz még azokkal a hétköznapi dolgokkal, például az agrárkérdéseket, ami érinti.
Nagyon szépen köszönöm Stier Gábor külpolitikai újságírónak, politikai elemzőnek, hogy beszélgethettünk a V4-ek új fejezetéről, és hát szerintem folytatjuk ezt a témát hamarosan. Perc múlva 5 óra, és akkor folytassuk a második témánkkal, amelyre már egyébként nagyon sok üzenet is érkezett. Milyen problémák adódhatnak, ha a kemény, vagyis a kémény nem megfelelően működik, milyen típusú balesetek, katasztrófák történhetnek, akár a kazánnal, akár a kéménnyel gondok vannak, hogyan lehet megelőzni a bajt. Ez rengeteg kérdés, ami ilyenkor fölmerül, hiszen hogy hol és hogyan tudunk regisztrálni kéményseprésre, egyáltalán hogyan lehet utána nézni, hogy kit kellene felhívni ez ügyben. Rendszeres kémény ellenőrzés mellett is lehetnek ugyanis problémák, de hogyan lehet például a szénmonoxid mérgezést megelőzni, kinek mikor és hogyan kell ellenőriztetni a kéményét, ezekre keressük a választ hallgatóinkkal is, és a különböző riportokkal, amelyek segítenek eligazodni. Most hallgassuk meg a téma fölvezetéseként Filisi Csenge összeállítását a délelőtt korábbi adásából.
A napokban egy egri társasházi lakásban jelzett a szénmonoxid érzékelő. A szerencsém volt, hogy nem történt mérgezés. A nyári hőségben ugyanis légdugó alakult ki a kéményben. Több ezer kémény veszélyes heves vármegyében, bár a kéményseprés a magánembereknek, a családi házaknak ingyenes, mégis kevesen élnek a lehetőséggel.
Az a baj, hogy nálam a kémény olyan helyen van, hogy nem nagyon szoktam felengedni a kéményseprőt, mert egy kicsit labilis a feljárás, úgyhogy ezt én magam szoktam megoldani.
És hogy vizsgálják át, hogy minden rendben van-e?
Hát általában a pincében van ilyen tisztítóablak, és akkor ott ilyen tükörrel, illetve a gázkazánt azt műszerrel. A gázkazánt azt mindig megnézettem velük, tehát a gázkazánnak a kéményét.
Fél évente jön hozzánk. Kémésebb, mi a magánházban lakunk, tehát a főkémény, ami a házban van, azt folyamatosan ellenőrzik, mert hogy kondenzációs kazánunk van, a teljesítményét ismérik, kettő az egyben szolgáltatás, mondhatnám így is, mert hogy megnyitott, hogy a kazán is jól működik, és hogy a kéményrendszerünk is rendben van.
A hasznos alapterülete a házunknak egy olyan 100-105 négyzetméter, és alapvetően eddig az elmúlt 4 évben már gázzal fűtöttük ezt a házat.
Mutatja Péter, aki a családja úgy döntött, mivel nagy a ház, inkább áttérnek fatüzelésre.
Mivel ugye szigetelt az épület is, így ezért elég jól tudtuk tartani. A legtöbb gázfogyasztás egy hónapban olyan 300 köbméter volt. Az akkor ilyen 30-32 ezer forintos gázszámlát eredményezett a legkeményebb időszakokban. Nyilván az új számítások szerint ez több 100 000 forintra rúgna, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy mivel még vannak a házokban, mivel ez egy vásárolt ház, régi cserépkályhák, mind a nappaliban, mind pedig a konyhában, mint pedig a szobák fűtésére, így fafűtésre fogunk átállni.
Krisztináik eddig nem használták a cserépkályhákat, de a megnövekedett fűtésszámla miatt idén azzal fűtenek.
Amikor építettük a házat, gondoltunk arra, hogy érdemes erre ráállni.
És akkor átvizsgáltatják a kéményeket?
Minden évben ellenőrizték a kéményünket rendesen, úgyhogy ezzel szerencsére nincsen tennivalónk sem, meg jó állapotban vannak a kéményeink.
Társasházban lakunk, minden évben jönnek ellenőrizni, és azt nézik, hogy gáz tüzelésű bojlerunk van mondjuk a fürdőszobában. Hát nekünk speciál már ki lett cserélve, de akkor a fürdőszobában ezt megnézték mindig, hogy égés termék az milyen, jó, nem jó, és akkor ezt egy bizonylattal minden évben kiállítják, hogy elfogadható vagy nem.
Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
Hogyan kell, vagy hogyan érdemes átvizsgáltatni, és hogy az ingyenes lehetőséggel mennyire élnek, élünk. Itt van velünk a vonalban, még a hírek előtt röviden kíváncsiak vagyunk a véleményére Zsolt kedves hallgatónak.
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, műsorvezetőt és a stábtagjait. Jó hallani azt a hírekből itt a riportbeszélgetésekből, hogy azért a lakosság nagy többsége igyekszik odafigyelni arra, hogy ezek a készülékek rendben legyenek. Nekünk megvannak a cserépkályhák is, van vegyes tüzelésű kazánunk és van gáz kazánunk is, bár praktikussági szempontból a gázt választottuk, hiszen tényleg minden irányból, alulról, felülről, lentről, fentről, oldalról is szigetelt a lakás, és a januári hónapokban sem ért el a 21-2 ezer forint a gázszámlát. Viszont ami nagy nehézséget jelent, hogy a gázkészülékünk még hogy 10 évnél fiatalabb, és ugye a garancia idő még tart, és ezért csak is olyan szakember szervizelheti, ellenőrizheti, akinek ehhez a készülékhez a gyártócégtől van jogosultsága. Na most itt jönnek a problémák, hogy nagyon nehéz a szezonban elfogadni a fűtés szezonban, de sajnos szezonon kívül is nagyon nehéz összeegyeztetni a készülék karbantartását. És
de figyelni kell minden esetre. Nagyon szépen köszönöm Zsoltnak, és akkor 5 óra után is ezzel folytatjuk, tehát mikor és hogyan kell ellenőriztetni a kéményt, mennyire élünk az ingyenes lehetőséggel.
Jó napot, Magyarország! Juhász Zsoltán.
5 óra van, most híreink következnek, a bemondó Garami Zsuzsa.
Az ukrán hadsereg sikeres légicsapást hajtott végre katonai célpontok ellen az orosz megszállás alatt álló Krím-félszigeten. Repülőgépeket és drónokat tároló hangárokat ért találat. Az ukránok drónokkal támadták a frontvonal középső közelében fekvő Tokmak várospiacát is, a dél-ukrajnai Zaporizsia megyében. Az incidensnek 5 halottja és 18 sérültje van, közölte az orosz ellenőrzés alávon terület kormányzója. Közben nem szünetelnek az orosz drón támadások sem. Hajnalban 4 ukrán halt meg, amikor lakóházakat találtak el Szumi régióban és Krivij Rih városában. A kijevi hatóságok pedig arról számoltak be, hogy a tegnap hajnali kiterjedt orosz támadás halálos áldozatainak száma 30-ra emelkedett. A halottak emlékére ma gyásznapot tartanak az ukrán fővárosban. Egy férfinak maszkírozott ukrán nő követhette el a monakói robbantást. Hétfőn egy tehetős ukrán üzletember lakásánál helyezte el a robbanó szerkezetet. Az 58 éves oligarha, felesége és a fiúk is megsebesült. A 39 éves elkövető Németországban él, a hatóságok keresik feltételezett tettestársait és a merénylet megrendelőit. Újabb lépést tett a kormány az ügynökaktát nyilvánosságra hozatalára. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint az állami szerveknek át kell adniuk az 1990 előtti állambiztonsági iratokat az Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltárának, a minősített dokumentumok esetében pedig kezdeményezni kell a titkosítás feloldását. A tervek szerint ősszel több eddig nem kutatható irattípus is hozzáférhetővé válik. Csaknem 5 milliárd forintért bérelt magánrepülőt hivatali útjaihoz Szijjártó Péter 2022 és 2026 között. A korábbi külügyminiszter 53 alkalommal utazott, így a többi között Washingtonba, Pekingbe, Türkmenisztánba és Fülöp-szigetekre. Tájékoztatotta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, hogy a repülőgép bérlésekkel kapcsolatban megvizsgálják a büntetőjogi felelősség kérdését is. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellér tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre, több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közműkiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonala 2029-re kell elkészülnie. Derbit és divatfesztivált rendeznek a hétvégén a Kincsen Parkban. Holnap délután az ügetők és az angolagarak versenyeznek, vasárnap a 3 éves angol telivérek legfontosabb futamát, a 104. Magyar Galopp Derbit tartják. Az érdeklődőket emellett póni és tacskó versennyel, gyermekprogramokkal és divat mustrával is várják. Az esemény ingyenes. Holnap kezdődik a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, program és bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. 17 személyhajó és 6 komp szállítja az utasokat. Úszóverseny miatt vasárnap délelőtt nem közlekedhetnek a hajók a Duna-Szentendrei szakaszán. Az indulók egyesével rajtolnak majd, a hatóságok ezért reggel 9 órától délig teljes hajózárat rendelnek el. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak, a versenyzők több mint 5 kilométert tesznek meg a nyílt vízen. Az utakról mintegy 10 hektárnyi területen ég a tarló az M7-es autópálya Somogyvár megyei szakaszán, Fonyód külterületén a füst veszélyezteti az autópálya közlekedését. A 150-es kilométernél nem lehet lehajtani az autópályáról, az érintett útszakaszon pedig sebességkorlátozást vezettek be. Estig elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, holnap már országszerte napos idő várható, megélénkül helyenként, megerősödik a szél, éjszaka 12-17, holnap 25-30 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 29 fokos.
Műsorajánlat.
Novellák, versek, elektronikus könyvbe zárva és hagyományos könyvek könyvszoborként újjászületve.
amikor a költő és a szobrász egy és ugyanaz a személy. Dutra, Pannonia, Icarus, hazai gyártású retrojárművek és szenvedélyes gyűjtőik találkozása. Virágok, pillangók, női portrék, színes üvegek, opálos gyöngyházfényben, a Tiffany lámpák, képek, dekorációk, varázslatos mesevilága. Jászboldog háza érdekes emberei, értékálló alkotásai.
Országjáró szombat délután 15:30-16 a Kossuth Rádióban. Életének 84. évében elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, színházigazgató, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Ráemlékezünk egy korábbi beszélgetés felidézésével a Nagyok műsorában. Ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal!
Gondolkodjunk együtt továbbra is arról, hogy kinek, mikor és hogyan kell ellenőriztetni a kéményét, és milyen problémák adódhatnak, ha a kémény nem megfelelően működik. És mielőtt a kérdésekre válaszolnak, vagyis hogy hogyan lehet megelőzni a bajt, hol és hogyan tudunk regisztrálni kéményseprésre, egyáltalán hol tudunk utána nézni, hogy kit kellene felhívni az ügyben. Hallgassuk meg Dóka Imre tűzoltó őrnagyot, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivőjét, aki a délelőtt című műsorunk hétfői adásában beszélt erről.
Néhány napja közösségi felületre kitett üzenettel kezdeném. A lányunk fürdés közben rosszul lett és összeesett, azonnal mentőt hívtunk. A kórházban kiderült, hogy szénmonoxid mérgezést szenvedett, ezután kijött a katasztrófavédelem és a gázszolgáltató is. Megállapították, hogy a gázbojlerből szénmonoxid került a lakásba, ezért a gázszolgáltatást azonnal megszüntették. A szakemberek szerint a kémény hibája volt a fő probléma, és felmerült az is, hogy a lakásban működő mobil klíma hozzájárulhatott ahhoz, hogy az égéstermék nem megfelelően támozzon. Gyakoriak nyáron is az ilyen jellegű esetek?
Gyakoriak természetesen, és azzal kezdeném, hogy azért is tévhit az, hogy csak ugye a fűtési szezonban van jelen, hiszen az említett példa is rámutat, arra rávilágít, hogy a nyílt égés terű vízmelegítők tudnak ilyenkor problémát okozni. Ráadásul ugye a hőség idején a kinti kéménykürtő vége felmelegszik, tehát egy légdugó alakulhat ki. Főleg, hogyha a húzathatást, azt a húzathatást, ami a füstelvezetést garantálja egyébként, akár a mobil klíma, akár pedig minden olyan levegőt használó háztartási berendezés, legyen az egy szagelszívó, egy klímaberendezés, egy páraelszívó, egy szárító üzemű mosógép, amely mind a háztartás levegőjét használja, ezek felboríthatják, még jobban csökkenthetik a húzathatást. Éppen ezért főleg az ilyen 38-40 fokos hőmérsékletnél, amikor felmelegszik az a fém füstelvezető vég, és kialakulhat a légdugó, még fokozattabban kell eljárni. Tehát az ilyen esetekben nyilván ne engedjünk át vizet, inkább használjuk a tusolást, az rövidebb ideig tart, és ráadásul ugye a fürdőszobáról van szó, ez általában a háztartásnak a legkisebb helyisége, tehát itt hamar el fogja vonni a rendelkezésre álló oxigént.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Sokan írják azt, hogy évente egyszer lehet kérni a katasztrófavédelmi hatóságtól a kémények ellenőrzését. Az oldalon is lehet regisztrálni, ez sokkal egyszerűbb, de lehet természetesen telefonon is időpontot kérni. Aztán írják azt is, hogy vannak szénmonoxid érzékelők, ezek hitelesített jelző berendezések, tehát 10 éves működést garantálnak, falra szerelhetők, érdemes ezt is megvásárolni, és érdemes ennek is utána nézni, az ára sem olyan magas. Aztán másik hallgatónk írja, hogy kémény működése egyszerű, fizika nálam akkor ellenőrizték, amikor kötelező volt, nagyon egyszerűen kiküszöbölhető a légdugó hatása. Aztán itt az előző riportban az óra végén hallhattuk is, hogy sokan tudnak arról, hogy ingyenes, de kevesen élnek a lehetőséggel. Nem tudom, Péter kedves hallgatónknak milyen tapasztalata van, mennyire tud erről, és mennyire használja ezt ki. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, meg a rádió hallgatókat.
Hát jó így hallgatni a szakértőket, mindenkit. Én megtapasztalhattam a panelt, a kertes házat, mindent. Gyakorlatilag mi kihasználjuk, illetve jönnek is ellenőrizni, és nyilvánvaló rengeteg probléma van amúgy az új építésű házaknál. Nyilvánvaló itt a szellőztetés, az oxigén elvonás egyéb, ami egy nagy gond. Nálunk nyitva van mindig az ablak. Nyilvánvaló régen a paneloknál, az utolsó úgymond eresztésnél a paneloknál voltak különböző levegőző rendszerek is, vagy egyéb beépítve, hogy a levegő jöjjön, és nyilvánvaló most az új technológiánál az ablakok is olyan szigetelést biztosítanak, több rétegű üveg, meg egyéb, ahol, hogyha becsukom az ablakot, gyakorlatilag egy elzárom az oxigénnek a bejutását a lakásba, de nálunk kertesház ez tökéletesen működött, viszont a kazán az, ami egy érdekes dolog, mert nálunk tulajdonképpen a kazán melegítette a vizet, mindent a kazán üzemeltet, és gyakorlatban mi majdnem nem figyeltünk oda garanciális javításra, vagy egy ellenőrzésre, és nagyon jó voltam, úgyhogy eszünkbe jutott, mert különböző tömítések, vagy egyéb tönkre mehet a kazánban. Egyrészt kazáncserés, másrészt nem jó a hatásfoka, és nyilvánvaló más, amikor szénnel, vagy fával, vagy egyéb olyan dolgokkal, tehát szilárddal fűtünk be, és ott mondjuk egy kémény eldugulhat, vagy lerakódás lehet benne, lehet kéménytüzet is okozhat, de nyilvánvaló mindenki elfeledkezik róla, nincs szem előtt, viszont egy nagyon fontos dolog, nálunk ez mindig ellenőrizve volt, meg ellenőrizve van, elég speciális a dolog, mert mi ikerházban lakunk, és ez egy érdekes dolog így, de mind a két tulajdonos, az én is, meg a szomszéd is, erre nagyon ügyelünk ezekre a dolgokra, hogy ezek végbe menjenek, és meg legyen oldva ez a dolog. De a szakembereknek meg köszönöm szépen, mert ők különböző szakvizsgákkal, különböző engedélyekkel és nagy tapasztalattal bírnak, úgyhogy ezúton is köszönöm nekik, amikor szoktak jönni és ellenőriznek, vagy felhívják a figyelmet, hogy itt most valami kis takarítás is kell, vagy bármi. Nekünk még nem volt, de van olyan szomszéd, aki már 40-50 éves házban lakik, náluk minden évben probléma ez a kéményes dolog. Nyilvánvalóan ez egy régebbi építésű kémény, ott azért nagyobb problémák lehetnek, vagy éppen lerakódások, meg hát az is, hogy ki mivel fűt, úgyhogy ilyen szempontból ez egy elég nagy problémát okozhat egy család életében, vagy egy ház életében, hogyha nincs normális szellőzés és égéstér, meg egyéb, amit az oxigén tudjuk pótolni.
Igen, ezt egyik hallgatónk is írja, hogy amit ön mond, az nagyon fontos, tehát, hogy a lakásnak vagy a háznak legyen egyfajta természetes szellőzése, tehát valahol kicsit résnyire legyen nyitva az az ablak, már csak azért is, hogyha ugye sok helyen van ez a penészesedés, pára lecsapódás, tehát már csak ezért is érdemes, hogyha nem mindjárt legnagyobb bajra gondoljunk, hogy ezzel meg lehet a pára lecsapódást is szüntetni, és sokan erősítik meg azt is, hogy ezt a bizonyos szénmonoxid érzékelőt, ezt a hitelesítettet, amit a katasztrófavédelem honlapján is, ha jól emlékszem, ott is szemléltetve bemutatják fényképpen, hogy melyik az, és hogy milyen üzletekben lehet megvásárolni. Most tényleg olyan akkumulátora van, ami 10 évig bírja, hogy ezt is érdemes beszerezni, és hát az egyszeri évenkénti ingyenes kémény ellenőrzést, azt a katasztrófavédelem honlapján, ezt is sokan megerősítik.
Így van, illetve még annyit hozzátennék, hogy az ablakgyártóknál van lehetőség kérni olyat, hogy az ablaknak a felső részén, vagy akár az alsó részén, de inkább felső részén, ott lehet kérni egy szellőztető rendszert, illetve az ajtó ablaknak, illetve az erkély ajtónak, vagy bármilyen ajtónak, műanyag nyilvánzáró, vagy akár fáról beszélünk, vannak fokozata is, aki hozzáértő szakember és rászállni azt a pici időt beépítés után, ezeket be lehet állítani, hogyha nem teljesen nyitjuk ki az ablakot, hanem csak rányitunk, mert akkor egy szellőző funkció lép életbe, és ez gyakorlatilag rengeteget segít, néha életet is menthet, de rengeteget segít egy lakásban vagy egy házban, amikor vesz valaki egy szénmonoxid érzékelőt, és mondjuk az nem egy hitelesített, és nagyobb problémát csinál, mint egy hitelesített, és gyakorlatilag mi szellőztetünk nagyon sokat, mi ezzel küszöböljük ki, de télen nyáron is van szellőztetés, rendesen meg van nyitva bukóra, ablak, szúnyoghálóval, mindennel, de még redőnyt is, hogyha le van hozva, úgymond, rácsosra, és mondjuk tud jönni a levegőbe, akkor nagyon szépen meg van oldva.
Pétertől kérdezik, ha erre esetleg tud válaszolni, hogy meddig van egy kéménynek, meddig tart az élettartama? Tehát mi az, amikor azt kell mondani, hogy már a kémény ellenőrzés sem segít? Tehát magyarul hát le kell bontani.
Én nem vagyok szakember, viszont a szakembert mindig meg lehet kérdezni, illetve iránymutatást lehet rá kérni, én úgy gondolom. Mi szoktunk is kérni, nem csak kéményre, sok minden másra, és nyilván az egy régi háznál, és hogyha most azt mondom, hogy saválócsővel van bekötve, vagy csak sima kémény, ami téglából épült, tehát nem mindegy azért az alapanyag, amit felhasználtak, illetve egy modernebb alapanyag, nyilvánvaló a saváló az hosszú évtizedekig is jó lehet, de nyilván az is megérik egy cserére. Én úgy gondolom, hogy ezt csak szakember állapíthatja meg, sőt, kérni kell hiteles szakvéleményt, és ez alapján lehet nekiugrani egy kéménynek a felújítására, bontására, vagy egy új megtervezésére.
Köszönöm szépen, de önhöz legalább is bizalommal fordultak hallgatóink, amikor ezt megkérdezték, mert hogy nagyon jó körbe járta a témát. Köszönöm Péternek, és akkor Ernő véleményére is kíváncsiak vagyunk még így a műsor végén.
Üdvözlök mindenkit, próbálok rövid lenni. Június 12-én kértem időpontot kéményseprésre, mert vegyes kozánunk van. Azóta se bű, se bár, semmit nem reagáltak. Hívtam a 18-18-at, ott nem lehet elérni őket. Na most akkor ez hogy van? Hát én direkt azért kértem most nyár közepén időpontot a kéményseprésre, hogy ez szeptember 80-án legyen, amikor tele van mindenki a kéményseprővel. Ennyi munkájuk van a kéményseprőknek, hogy több mint egy hónap eltelt, és nem tudnak kijönni, kitakarítani a kéményt, utána még én leszek a hibás.
Azt írt, a délelőtti szolgáltató műsorban is volt erről szó, hogy gyakorlatilag ez nem évszaktól függ, de tehát nem kell mindjárt így őszre, ahogy így ön is gondolta, hogy akkor nyáron lehetne, és azt is jelezték a hallgatók, hogy én csak erre alapozom a dolgot, hogy a katasztrófa védelem honlapján ott rögtön érkezik is a visszaigazoló válasz, hogy ott munkatársunk hamarosan fölveszi önnel a kapcsolatot.
És azt úgy igazoltak vissza, hogy ez egy automata válasz, erre ne válaszoljon.
Tehát, igen, és ezután következik az, ami majd történik, így a tapasztalatok alapján, amit hallgatóink is megerősítettek, hogy kap majd egy időpontot, és akkor utána fölkeresik önt. Nyilván ez attól is függ, gondolom, hogy az adott térségben hányan tartanak igényt erre a szolgáltatásra, de ettől függetlenül is gyorsan szokott ez történni, így összegezhetők hallgatóink üzenetei, és a végére akkor Teri véleményét is hozzátesszük. A panel ablakcserénél, a konyhai ablaknál a gázszolgáltató csak akkor veszi át, ha az ablakon van szellőző funkció. Márpedig ezeken a helyeken szokott így lenni, ezt meg másik hallgatónk erősíti meg. Köszönjük szépen, szerintem ez egy nagyon érdekes téma volt, ez is, és az első is, úgyhogy szerintem érdemes lesz majd folytatni akár a délelőttben, és utána itt nálunk is. Viszont a műsor végén már csak annyi idő maradt, hogy a hétfői témákat elmondjam. Ön pénzt ad, vagy inkább önkéntes munkát végez, ha részese akar lenni a társadalmi felelősségvállalásnak? Kezdődik a jótékonysági hét. És mit gondol, be kell tiltani az elektromos roller használatát, vagy nem? Ugrásszerűen megnőtt az elektromos rolleres balesetek száma. A mai adás szerkesztője Tarics Péter, a telefonnál Sebők Tímea és Messzesán György, illetve Kobolák Attila fogadta hívásaikat, a hangmérnök Síje Gábor volt, nevükben is elköszön Juhász Zsolt, viszont hallásra.
Budapesti Sportkrónika.
A Zalaegerszeg védője Várkonyi Bence a Karabákhoz igazolt, Nagelsmann távozik a német válogatott éléről, Stolár Fannék párosban tovább jutottak Wimbledonban. Köszöntöm Önöket, Szabó Szilvia vagyok.
Nemzeti Sportkrónika.
Hátrányból fordítva egy 94. percben szerzett góllal jutott nyolcaddöntőbe Portugália, amely 2-1-re győzte le Horvátországot a labdarúgó világbajnokságon. Cristiano Ronaldo betalált és 11. VB góljával beérte Kocsis Sándort és Jürgen Klinsmannt az örök rangsor 8. helyén. A portugál klasszis értékelte a mérkőzést, azt a sajtóhírt viszont nem erősítette meg, hogy a torna után visszavonul a válogatottságtól. Cristiano Ronaldo 11-esből szerzett gólt, őt választották meg a mérkőzés emberének, majd az egy éve elhunyt Diogo Jota emléke előtt is adózott.
Nagyon kemény mérkőzés volt. Az első fél időben uraltuk a játékot. Ez megváltozott a szünet után, de ez benne van a labdarúgásban. A horvátoknak több helyzetük is volt, kellett nekünk néhány perc, hogy összekapjuk magunkat. Jött a lesgólom, majd a büntetőm, és így tovább. Ami a jövőmet illeti, nem hozok meggondolatlan döntéseket, csak a világbajnokság után döntöm el, hogy mi legyen a folytatásban. A lehető legjobb módon szerettünk volna megemlékezni Zsotáról, aki éppen egy éve távozott közülünk. Érte is nagyon akartunk nyerni, ő pedig mindig velünk lesz. Ez egy különleges nap volt.
A horvátok klasszisa Luka Modric az utolsó VB mérkőzését játszotta. A világbajnoki ezüst és bronzérmes a 2018-as VB legjobbjaként aranylabdásként zárja le válogatott pályafutását.
Emelt fővel távozhatunk, főleg a második félidőben nyújtott teljesítményünk miatt. Többet érdemeltünk ezen a meccsen, de ez most sajnos így alakult. Illetve nem tudom, hogyha mondjuk néhány szituáció fordítva esett volna, akkor vajon ugyanezek a döntések születtek volna-e vagy sem. De ez van, megyünk tovább, az időt úgysem tudjuk visszaforgatni.
Nyolcaddöntőbe jutott a spanyol válogatott is a világbajnokságon, miután 3-0-ra győzött Ausztria ellen. Oyarzabal duplázott és Pedro Porro is betalált, így az EB címvédő spanyolok ünnepelhettek. Kapusuk pedig rekordot döntött. A VB-k történetében senki sem töltött a pályán annyi percet kapott gól nélkül, mint Unai Simon. A Bilbao kapusának hálója már 509 perce érintetlen. A spanyoloknál egymást követő 10. válogatott mérkőzésén a 11. gólját szerezte Oyarzabal, a 29 éves csatár a 3-0-ás győzelem ellenére nem élte meg könnyen a meccset.
Boldog vagyok, mert segíthettem a csapatomnak, és ezzel tovább jutottunk a következő körbe. Most ránk fér a pihenés. Elég nehéz meccs volt, de tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk. Ausztria kemény, fizikális játékot mutatott, amivel alaposan megnehezítették a dolgunkat. Összességében nagyszerű mérkőzést játszottunk, és nagyon örülünk a győzelemnek.
A spanyol válogatott hétfőn Portugáliával játszik a dallasi nyolcaddöntőben. Svájc magabiztos játékkal 2-0-ra bizonyult jobbnak Algériával szemben Vancouverben, és bekerült a legjobb 16 közé. Német Kornél foglalja össze a mérkőzésen történteket.
Svájci továbbjutás a labdarúgó világbajnokságon. Az európai csapat 2-0-ra nyert Algéria ellen a legjobb 32 között. Óriási afrikai mezőnyfölénnyel indult a mérkőzés. A 10. percben mégis Manzabi nagyszerű egyéni alakítását követően Embolo góljával Svájc szerezte meg a vezetést. Ezt követően is maradt a mezőnyfölény az algériai csapat részéről. A svájci együttes viszont uralta az első fél időt, legalábbis ami a helyzeteket illeti, és egy nullára vezetett is a szünetben. Épp hogy elkezdődött a második játékrész, hiszen még csak egy perc sem telt el fordulás után, amikor Endoy duplázta meg az európai csapat előnyét, és mint később kiderült, ez a gól döntőnek bizonyult, hiszen ezt követően újabb találat már nem született a mérkőzésen. A svájciak végig nagyon taktikusan, nagyon higgadtan és nagyon pontosan játszottak, és tulajdonképpen a nagy helyzeteik jelentős részét értékesítették is. Még egyszer tehát a végeredmény a mérkőzésen. Svájc-Algéria 2-0.
Most pedig következzen Murat Yakin, a svájciak szövetségi kapitánya.
Az első 10-15 percben nem igazán működött a játékunk egészen addig, amíg meg nem szereztük a vezetést. Attól kezdve a középpályán sikerült változtatnunk. Bár ellenfelünk nem játszott klasszikus csatárral, a védekező játékosaik is rendre felléptek a támadásokhoz, ezért rendkívül nehéz volt üres területeket találni. Visszaszorítottak bennünket, és a letámadásunk sem működött azonnal. Néhányszor sikerült kérnünk a nyomás alól, és nagyon fontos volt, hogy a megfelelő pillanatban szereztük a gólt. Az első találat után úgy érzem, már mi irányítottuk a mérkőzést, és összességében nagyon elégedett vagyok a teljesítményünkkel, hiszen kiváló egyéni képességű játékosok ellen léptünk pályára. Kézben tartottuk a meccset, bár időnként kissé türelmetlenek voltunk. A szünetben elmondtam a játékosoknak, mit kell javítanunk, és ez is megmutatta, hogy ez a csapat közösen mindig képes megtalálni megoldásokat.
A svájciak 88 év elteltével nyertek mérkőzést a VB egyenes kieséses szakaszában, és a nyolcad döntőben Kolumbiával vagy Gánával találkoznak. A legjobb 32 közötti párharcokból már csak három mérkőzés van hátra a VB-n. Ma 20 órától Ausztrália játszik Egyiptommal Dallasban, a zöldfoki köztársaság éjféltől lép pályára Miami-ban a címvédő argentinok ellen, az utolsó kiadó nyolcad döntős hely pedig a Kolumbia-Gána összecsapáson dől el szombaton hajnali 15:30 Kansas City-ben. Mindegyik mérkőzést élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton. Távozik posztjáról Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A német szövetség vezetői kérték a szakembert, hogy távozzon posztjáról a Paraguaytól elszenvedett világbajnoki búcsút követően, ő pedig úgy döntött, hogy beadja a lemondását. A német közlemény szerint Jürgen Klopp, a Borussia Dortmund és a Liverpool korábbi vezetőedzője, a Salzburgi központú Red Bull globális futballcsoportjának vezetője lehet Nagelsmann utódja. Az Alegerszeg labdarúgó csapata bejelentette, hogy Várkonyi Bence az azeri bajnokságban szereplő Karabagnál folytatja pályafutását. A Nemzeti Sport információi szerint a 24 éves játékos 1 millió eurós átigazolási díj ellenében válthat klubot. A védő 2023 nyarán először kölcsönben érkezett az MTK-tól, majd a következő idényben végleg megvásárolta őt az ETE.
Nemzeti Sport Krónika.
Magyar játékvezetői párost is jelölt az Európai Kézilabda Szövetség a decemberi női Európa-bajnokságra. Az EHF honlapján megnevezett 16 bíró kettős között szerepel Dáni Rita és Marton Zsófia is. A kontinens viadalon 18 játékvezetői duó ténykedik majd. Stollár Fanni és az amerikai Ajia Muhammad kettőse 7-5-6-2-es győzelemmel jutott tovább a Wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyének első fordulójából. A 16. helyen kiemelt duó a nyitókörben ukrán-japán párost búcsúztatott.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája volt a leggyorsabb a Formula 1-es brit nagydíj pénteki szabad edzésén. A világbajnoki pontversenyben harmadik Hamilton mögött a VB éllovas olasz Kimi Antonelli, illetve a monakói Charles Leclerc lett a második és a harmadik, míg a múlt héten Ausztriában győztes George Russell a negyedik időt autózta. A Silverstone-i program 17 óra 30 perctől a sprint kvalifikációval folytatódik. Szeretne dobogóra állni a Hungaroringen Molnár Martin a brit Forma 3-as versenysorozat hétvégi magyarországi fordulóján, de ennél is fontosabbnak tartja azt, hogy továbbra is jó teljesítményt nyújtson a bajnokságban. A 17 éves magyar pilóta az esemény sajtótájékoztatóján nyilatkozott, ebből következik most egy rövid részlet.
Nem egy könnyű pálya, az biztos, elég technikás, sok helyen lehet hibázgatni, előzni elég nehéz, nem lehetetlen, ezért kelleni fog majd egy hiba az előttünk lévőtől. Kíváncsi vagyok majd, hogy milyen lesz itt versenyezni, már nagyon várom. Sok minden fejlődtem vezetés technikailag is. Úgyhogy lépkedünk előre, közeledünk már egyre jobban az elsőhöz, és remélem, hogy meg is tudom majd szerezni az első futamgyőzelmet. Viszont szerintem reális a dobogó, és ott tényleg elég sok összetevős utána, hanyadik fokára állunk föl, de szeretnék a legtetejére felállni.
A címvédő Tadej Pogácsár és legfőbb kihívójaként Jonas Vingegaard párharca várható az összetett elsőségért a holnap rajtoló 113. Tour de France országúti kerékpáros körversenyen, amelyen rekordbeállításra készül a négyszeres bajnok szlovén Tadej Pogácsár. Ha 5-5-ször is megnyeri a francia 3-7-es körversenyt, akkor az örök ranglista élén 4 másik sportági legendához csatlakozna. Szakértők szerint Pogácsár akár 10 szakasz megnyerésére is esélyes.
I want to win 21 stages, but,
ha lehetne, mind a 21 szakaszon a győzelemre hajtanék, de a 10 etap megnyerése is lehetetlennek tűnik. Igyekszem minél több napon az élen zárni, de az a legfontosabb, hogy a végén rajtam legyen a sárga trikó.
Az idei Tour de France holnap egy barcelonai csapatidőfutammal kezdődik, és július 26-án Párizsban ér véget. A világ legrangosabb körversenyét először közvetíti az M4 Sport. Köszönöm figyelmüket, Szabó Szilviát hallották.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.